A Janeway lassan lejött az árboc kosárról. Tekintetével kereste a káplánt, aki sokáig élt Itáliában, és akivel meg tudta értetni magát. Atyám, ha magasról nézi az ember, már nagyon-nagyon messze apró fénypontokat lát. Errefelé sziklás a márványtenger. Ha megegyezik szándékotokkal, estére kikötünk, holnap délelőtt, ha az úr is úgy akarja, beérünk a városba. Tied a hajó, értesz a kormányzáshoz. Ha kiengednénk a vitorlákat, a szelek éjszakára nekihajtanának a városnak. Követséget kellene előre küldeni. A jelt láttuk már a parton. Az őrök szaladtak vele. Láttam múlt éjjel fákjáikat, amint egymásnak adogatták a partokon. Ma már tudják Bizáncban. Tudja a császár s az egész udvar, hogy az úrnő megérkezik. Én a part felé kormányzom a hajót. Mondd meg a gróf úrnőnek, 12 óra múlva meglátja ő is a városfalait. A menyasszonyt hozó követség papokból, udvari emberekből, lovagokból állt. A hajó szűk volt. A málhák megtöltötték a gályafenekét. Sima tengerük volt. Megvárták a napéjegyenlőséget, csak azután szálltak Genoába hajóra, amikor öregek tapasztalata szerint már csak ritkán tombolnak viharok. A hajó jó, biztos tengeri alkotmány volt, gazdája becsülettel állta a kontraktust. Úgy számította, nem is megy vissza városába, ha lehet, ott marad az úrnő közelében, aki aranyakkal fogja fizetni szolgálatait. Idős ember volt, sok világot látott. Fűszert, rabszolgát, sejmet szállított, juhokat Írországból, s kénes földet a dánoknak. Most herceg kisasszonyt visz, s udvari kíséretét, a hajót tisztára kellett mosni, a konyhában állandóan rotyogtak az üstök, hatalmas szőke német szakácsok forgatták a nyársat, szavuktól, éneküktől visszhangzott a hajó. A genuai magányos ember volt. A tenger volt egyetlen szeretője. Ideje volt kiismerni az idegeneket az út hetei alatt. Összekerültek, egyformán imbolygott alattuk a törékeny alkotmány, egyformán kellett félniük, ha távolban vitorlák fehérjét látták, vajon nem a szaracén kalózok hajóival találkoznak-e. Az udvari nép levetette aranyos ruháit, köznapi gyolcs köntösökbe öltözött, énekeltek s játszottak a hajón, sütkéreztek a meleg deszkákon, nagy csebrekben tengervizet húztak fel, abban locsolták egymást a frissebbek. Így teltek a hetek. Mindnyájan vidámak, gondtalanok voltak. Árnyékokat csak Berta gróf kisasszony arcán látott, aki alkonyatkor feljött a kormány mellé, olykor melléje is ült egy lócára, s beszélgetni kezdett. Eleinte nehezen ment. Latinul szólt úgy, ahogy a teuton világban beszélni szokták Krisztus nyelvét. Ő csak hazai szóval felelhetett, lassabban s tagoltan, hogy a leányasszony megérthesse. Így beszélgettek kevés szóval, néha órákon s órákon keresztül. Mutatta neki a csillagokat, a tenger áramait, megnevezte a repülőhalakat, a távolon felfeltűnő szigetek körvonalait. Egymás mellett ültek, s akkor egyszerre leesett közéjük a csend, Berta másfelé gondolt, bizonyosan ott járt emlékei között. Van-e testvéred, úrnő? Így kérdezte tőle egy este. Idősebb nővérem a császár felesége. Otthon a várban, Sulzbachban öcsém és 2 húgom maradt. Sokáig nem fogod látni őket. Fogom-e valaha látni őket? Ki tudja, úrnő, minden az úr rendelésétől függ. Gondoltad-e te kislánykorodban, hogy Bizáncba kell menned ahhoz, hogy asszony légy? Korrád akarta így. Ő a király? Németek királya, és ezért ő a római császár. Azt mondod, úrnő, hogy ő a császár, arra felé meg lehet, amerre ő jár, s amerre a hadai érnek. De mi már Genuában 2 is ismerünk. A velenceiek sem az ő nevét említik az oltárnál. Kiét? A másik császárét, akinek talán 1 hét múlva megláthatod ábrázatát. Ő is azt mondja magáról, hogy a világura. Ezt mondja a Mór úr is, a kordovai, s az is, aki egy távoli városban székel, amelynek Bagdad a neve. S lehet, domina, hogy mindezeken túl még más világok is vannak, amelyeket mi nem ismerünk, és bizonyosan azoknak is van uruk. Hogy hívják a te mátkádat? Mánuel. császár fia? Az övé János császári. Ő jön-e utána, ha meghalapja? Negyedik fiú. Gondoltam. Miért gondoltad, messzer Andrea? Régen jártam Bizáncban, de mi hajósok találkozunk gályákkal a tengeren és kikötőkben. Ismerjük a világ szokásait. Különös nép, nem szereti az idegeneket. Nem szereti, ha idegen asszony hordja a bíborsarut. Mánuel anyja is idegen volt. Király leánya, de idegen. Lehet, az az ország nincs olyan messze tőlük. Hallottam a császárnéről, szent életű asszony lehetett. Talán gyermek volt, amikor oda került. Jámbor volt, segítette a bajba jutott tengerészeket is. Megnyitotta előttük az ispotályt. Rég meghalt. Évekkel ennek előtte. Éppen csak felnevelte Mánuelt. Hány éves a mátkád, úrnőm? 20 éves elmúlt. Régóta vártál rá? 5. éve. Hosszú ez, úrnőm, leányasszonynak. Hosszú az út, messzére még jönnek és mennek a követek. Egyik császártól a másikig. Egyik sem szereti hallani azt, hogy van kívüle még egy. A genuai elnevette magát. Ráhajlott a kormányrúdra. Berta félre simította arcából a haját, intett, kisasszonya jött feléje, kendőt s köppenyt hozott. Énekeljetek valamit. A kórus lassan felcsengett, terjengős, szomorú, uniszónó. Eleinte csak a leányok énekelték, aztán a lovagok is belekezdtek. Felettük felhős ég volt, a tenger sima, olajos maradt. A genuai karbafonta kezét, úgy nézte őket. Magasak, szőkék voltak, csontosak. A férfiak arcát felperzselte a tengeri napfény, vöröses foltok ültek ábrázatukra, egy néhányát kikezdte a szeplő. Milyen mások voltak, mint ahogy hajóra szálltak. Tele csillogó fegyverekkel, ékes díszruhákban, sisakukban, tollas fövegekkel, csatlósok s apródok sora között. Mindjárt lovag volt, gőgös tekintettel lépkedtek fel a kötélhágcsókon. Ma szelidebbek, holnapig. Könnyű ruhákban járnak, kiheverték a tengerbetegségeit, énekelnek, hogy megkurtítsák az éjszakát, melyet a dohos, áporodott hajófenéken kell eltölteniük, ugyanott, ahol régi jó esztendőkben egymáshoz láncolva szorongtak arabok. Nézte Bertát, a szulcbachi gróf leányát. Arra gondolt, hogy örülni fog neki Mánuel, bizton őt is megjutalmazza, hisz sértetlenül hozta át a tengereken mátkáját. Örülni fog, mert szép, magas és karcsú, haja világos szőke, szeme kék, termetes, ha majd vállán fog nyugodni a hercegi palást. Szép lány, másféle, mint a hazája beliek, s másféle, mint azok a kisasszonyok, akiket egyszer látott a hippodromban, a császári páholyok között. Egy bizánci asszony jött velük, hogy útközben szoktassa a mátkát az új szokásra, s beszélje vele az udvar nyelvét, melyet már otthon meg kellett tanulnia. Hallotta, mint ez a görög asszony kínálta kenőcseit, mutatta, miként kell végigkenni az arcon, hogy ne fogja a napfény, hogyan kell bedörzsölnie illatos főzettel a nyakát, miként maradhat karja liliumfehér. Mutatta az idegen asszony, de Berta csak mosolygott, eltolta a tégelyeket és a tálacskákat, valamit mondott hazája nyelvén az úri kisasszonyoknak, nevetett. Így kikezdte őt is a nap, lassan barnára sül a színe. A tengert nehezen bírta, sokat feküdt, napokig nem jött a fedélzetre. Ahogy elhagyták Korinthosz magasságát, megnyugodott a tenger, s megnyugodott ő maga is. Reggel mise volt fent a fedélzeten. Nézte a lovagokat, akik úgy esnek térdre, mint a szálfa, amelyet derékban fűrészeltek át. Lobogó áhítatukat látta, a szemükben különös fény ragyogott, arcuk átszellemült. Mások voltak, mint a genuai matrózok, akik messze hajóznak mi asszonyunk szavával, benne élnek a kegyelemben, de azért tréfálják, megcsípkedik papjaikat. Nézte őket, amint esznek. Hatalmas leveses kondérokba hozták az ételt, csülköket emeltek ki, nemigen használtak mást hozzá, mint a késüket. Sört ittak rá, kevés bort. Berta lent evett a szobácskájában meghitt asszonyai között. Valamiért sajnálta őket. Talán azért, mert holnap kikötnek, kezdődik a másik élet, maroknyian lesznek, nyelvben, szokásban idegenek között. Ismerte Bizáncot, mely nem szíveli az új embereket, akik nyugatról jönnek, nyugati gonosznak mondják, kinevetik. Ahogy kinevetik őket, amint fényes fegyverekben, pajzsokkal, láncsákkal szállnak partra, holott nincs hadijárat, s nem mennek az ellenségre. Béke van, ilyenkor a bizánci nagyurak legfeljebb könnyű tört dugnak ővük mellé. Holnap mindez más lesz. Berta grófnő végigmegy a hajón, látja a szürkületben, amint végig simogat egy-egy deszkát, kihajol a korláton, mintha üzenne a delfinekkel. Ládákban hozták szulcbakból a virágait. Kiültették a földbe, melyet magával visz. Minden nap öntözni kellett, ráment sok-sok édes víz. Most még egyszer megöntözi őket a hazúról hozott vízzel. Egy szálat letör. Violának mondják odahaza. Megszagolja. Most erősen kihajlik a korláton, visszanéz nyugat felé, és kezéből kiesik egy szál virág. A genuai látja, amint elkapják a delfinek. Négyen voltak Komnenosz János fiai. A legidősebb, Alexios, a trónörökös, esztendő óta apjával együtt uralkodik. Nevét, mióta János felemelte maga mellé, imáikban említik a papok. A második, Andronikos, távoli tartományok hercege. A harmadik fiú, Izsák, Cézár. Mánuelt mátkaságának ideje alatt a Szebasztokrátor címmel ékesítette fel az új Róma szenátusa. Mánuel 20 esztendős. Bátyjaival együtt ő is bíborban született. Anyjuk ott hozta világra őket a Szent Palotában, a vörös porfírbor épített szobában, mely annyi századon át látta megszületni a váltakozó császári házak hercegeit s hercegkisasszonyait. Ha kérdezték volna Mánueltől, talán rómainak mondta volna magát. Szerette távoli ősök nyelvét, folyékonyan beszélte, ha nem is úgy, mint a görögöt. Mióta anyja, a magyar asszony meghalt, csendes és szomorú volt a Szent Palota. Apja még többet időzött a csapatoknál. Fiai, ha látni akarták, vagy ő akarta látni őket, felkeresték, vele voltak a táborban. Mánuel volt az egyetlen, akinek nem volt még felesége. A család nagy volt, az impérium első családjai egybeolvadtak. Fivére Andronikos Dukasz lányt vett el, Irénét, akit úgy hívtak, mint az anyát és a nagyanyát. Ha egybe gyűltek, ez az Iréne volt a legidősebb asszony, ő állt a legközelebb a trónhoz, mióta az anya meghalt. A régiekből már alig maradt élő, csak Anna Komnena, a különös öregasszony, aki megbúvik kolostorában, minden tud a világról, s írja, egyre írja a művet, melyet atyának, a nagy Alexiosnak emlékére, Alexiasnak nevezett el. Manuel kinéz a Blachernész palota ablakán. Ez az új székhely, melyet a komor, öreg, barátságtalan Szent Palota helyett építettek maguknak a komnenoszok. Az aranyszar vidámabb zöld vize mossa partját, minden zöld benne, a csempék, a kertek, a tavak. Mánuel arra gondol, vajon tudja-e Berta, hogy 5 hosszú évig tartott, míg Aachen és Bizánc között megegyeztek a követek. 15 esztendős lehetett, amikor először hallotta Annától a hírt, azóta kísértett a szulcbachi grófnő személye, de a rangok feletti viszályok ködében elmerült a távoli mátka, üzenetét nem is hozták soha a követek. Az utolsó esztendőkben ő is ott volt a kancelláriában, olvasta, fogalmazta, újraíratta a leveleket. Páncélos német vitézekről, 100 000 aranyról, norman ellenes szövetségről, magyar érdekekről folyt a két császár között a vita. De legfőképp a címről, melyet mindkettő féltékenyen őrzött maga számára. Mindkettő egyetlen hitben élt, hogy a császár univerzális hatalom a világon. Kettő belőle nem lehet. Királynak és fejedelemnek sértegették eleinte egymást, később megenyhülte, kikerülték a címzéseket. De hol volt egyetlen szó a levelekben Bertáról, a lányról, aki él, van valahol, nő, talán Eped mátkája után. Ki kell kosaraznia a nyugati lovagokat, mert az ő kezét eligérték már a keleti világnak, és most felette alkudoznak esztendők óta a kancelláriák. A levelekre gondol, melyek titkosak, személyitől személyhez szólnak, s mégis mindenki ismeri tartalmukat. Velences a Norman király is. Titkos csak a követek halk suttogó szava, amit még hozzáfűznek az utolsó leírt mondathoz. Igen, a követek elrepülő szava lehet csak az, ami megépíti mégis e két császár közt a keskeny, szeszélyes aranyhidat. Az a néhány szó, melyet egy Patricius mond ki a német király előtt, elszáll, s mégis nagyon sokáig visszacseng, hosszú éveken át emlékezetes marad. Manuel öltözködik. Válogat a köntösök között. Ma minden szem reá fog tapadni. Meg kell válogatni a klamiszt, a dalmatikát, melyre ráborul majd a bíbor szegélyes aranyköpeny. A borbély várja, még egyszer elrendezi szakállát, csigákba csavarítja haját, megkeni nárdussa. Egy szolga az új lábbelit próbálja, majdnem térdig érő puha írhacsizmát, melynek színe illik a köntöshöz. A nagy ezüst tükör előtt áll, lapja visszaveri minden mozdulatát, míg egy árnyék eltakarja, valaki bejön a szobába, a fényes ezüst felületbe belekap a homály. Andronikos. Szabad járása van a palotában, a nap s éjszaka bármely órájában hozzájöhet. Unoka testvér, ő is Komnenosz. Együtt nevelkedtek fel, valójában közelebbi rokon, mint bármelyik fivére, akivel egy atyától s egy anyától származott. Andronikos az erősebb, a gúnyos, a felülmúlhatatlanul szép és előkelő. A trónra soha nem jutó herceg, a csodálatos kalandhős, a palota hölgyeinek váltakozó kedvű szerelmese. Andronikos, akit irigyel, féltékeny rá, el tudná veszejteni, ugyanakkor kívánja, vív vele, pénzt ad neki. Andronikos már olyan volt 15 esztendős korában, mint sarkantyút viselő háborút járt lovag. Nyúlán, karcsú, hihetetlenül ruganyos. Manuel még csak sóvárgó szemmel nézett az asszonyokra, Andronikosnak már basztardjai születtek, végig szerette a palota asszony népét, talán kolostorokba is belehatolt. Néha hetekre is eltűnik. Kalandokba vesz részt, bak céltalan vágtákban, lovat, spajtást legyűr, a végén ő maga egyedül rohan előre, szelesen, meggondolatlanul. Istenek kegyeltje, így beszél önmagáról, amikor lantot vesz kezébe. Csodálatos mély hangja van, a költőket figurázza, belelop sorokat Homéroszból önmagának dicsőségére, hogy elkezdi. A szegény Andronikos éneke, aki boldog és szerencsés, mert ott élhet abban a levegőben, melyet a Szent Bíborban született hercegek lehelnek szájukon ki. Játszik velük is Andronikos, s nem lehetne esztelni sem rá, senki sem tudja, mit tesz a következő órában, eltűnik-e, vagy lesre indul, vagy bekérezkedik a legszigorúbb kolostorba, néhány héten át kenyéren s vizen bezekel múlt s leendő bűneiért. Ma eljött ezen a reggelen, amikor Manuel Bertát várja. Már hosszú hetek óta nem látta, valamerre a bolgár végeken kóborolt. János császár nem bízik a rokonokban. Andronikos fél tőle, alászkodik. Még érned kell, mondja a császár, amikor egyszer Andronikos Belgrádról beszélt, a várról, mely ott van a Dunánál, tornyából látni a magyar síkságokat. Manuel szemében ez a fiú rokona hős. Birkózik a sorssal, mely ő császári hercegnek teremtette, de nem adott szikrányi reményt sem arra, hogy valaha hordhassa a Bazileusz bíbor saruját. Andronikos csak nevet a birodalmon, packázik a főméltóságokkal, elszereti lányaikat, s aztán felül lovára, beül egy távoli fejedelem pusztai sátrába, ő maga tartja láng fölé a nyársat, kalandokba vesz részt, asszonyt rabol, bőrét viszi a vásárra. Szava metszően gúnyos, mindenki fél tőle az udvarnál. Nincs benne semmi valódi jámborság. Az udvar szépei fájtlukat arcuk elé vonják, ha Andronikos álszenteskedve példálózik, erényről és bűnről beszél. Emlékezete megőrizett minden verset, melyet valaha tanult. Így a poéták vagy szentek szavával kezdi ősi görög beszéddel, hogy lassan, majdnem észrevétlenül előtűnjék a faun vigyori arca, az aranyszájú atyák szavai mögül kikandikáljon a másik világ, a város mindennapi szava, mely leveti a fényes palástot, s ott áll a naplopók szennyes gúnyájában. A másik város szavát beszél ilyenkor, kis emberek, tolvajok, utcalányok beszédét. Frecskel belőle a sár és szenny, s mégis ízes, formás, vért forraló az udvari dámák, ilyenkor arcuk elé húzzák a fájtlakat. Manuel nem örül neki nagyon, hogy éppen erre a napra toppan be, mint mondja, az ő ünnepére. A gyermek kedvetlenségét érezte, akinek elrontották játékát. A hivatlan vendég ott áll előtte, sudáran, illatosan, a szép herceg, akinek nem volt más a Bizáncban. Lehet-e haragudni Andronikosra? Nézte szokatlan köntösét, mellyel megcsúfolta a szertartásokat, csak a fiatalok utánozták. Andronikos teremtette meg az új divatot. Rövid derékba szabott lila köntöst visel. Ez volt kedvenc parádés színe. A bársony követte a hibátlan alak vonalát, köpenye sejemből volt, sűrűn átszőve aranyszálakkal, ez adott tartást a könnyű holminak, dísz volt, alig ruha. A nap ráesett az arcra. Az aranypor, amit szakállára hintett, ragyogni kezdett, a szem nevetett, a szeszélyes duzzat aja két ráncába belepútott a mosoly. A szolgák eltűntek, mindenki félt Andronikosztól. Nem tudhatta senki, mikor vonja magára egyetlen gúnyszavát, melytől aztán nem tud majd megszabadulni soha. Elcsattan, a palotában emlékezetes marad. Ahogy átölelték egymást, Manuel érezte hajkenőcsének különös, keleti illatát. Bűvös felhőbe burkolózott, mely körülvette, mint aranyköd a régi isteneket. Intett, egy sárga bőrű, ferdeszemű szolga jött be, letérdelt, ő nyújtotta magasra Andronikos nász ajándékait. Az ajándékozó elkapta tőle, szeme végig siklott Manuel köntösén, letette a mór mívű tálcát, egyetlen kézmozdulattal összefogott Manuel köntösén néhány ráncot, eligazította a dalmatika félrefordult szegélyét, az asztalon feküdt Manuel kardja, melyet az ünnepség alatt visel, kihúzta tokjából, aranyra festett körmével megpengette, hallgatta az acéltobazengő szavát, ráhajlott, olvasta a pengére edzett textust, mely a fegyvernek megadja mágikus értelmét. A Boszporuszon fognak találkozni a hajók? Ha megkopogtatják az érctáblákat, akkor kell indulnunk. Addig vendégem vagy, Andronikos. Sietve kell ennünk, mert aztán egész napra elnyel a szertartás. Vége ám a szép életednek, Manuel. Vége a Szebasztokrátor szép napjainak. Te már harmadéve hites Frigyben élsz Helénával, s úgy mondják, még nem öregedtél meg. Én porszem vagyok te hozzád képest. Ki keresné szegény Andronikoszt, ha elveszne valahol a Taurus rengeteiben? Ki váltana ki, ha elfognának a puszta lovasai? Te más vagy, Manuel. A birodalom te tőled is gyermekeket vár. Bátyáid eddig még csak lányokat nemzettek, csak kisebbik bátyádnak van egy fia. Hát, ha a te ivadékodból lesz egyszer császár, keleti és nyugati császárok véréből. Ki tudja, milyen sorsot szánnak nekünk a csillagok. Mondd, Manuel, mi lett azzal a fuvolás lányjal, akit ott tartottál magadnál a Filofátion villájában? Sietni kell, Andronikos, mert már elindul a menet, Alexios lent áll a palota udvaron, gyülekezni kezdenek a hercegnők is. A fuvolás lányt még nem voltam itthon, Irén és ógorasszony kiűzette. Ő csak a poétákat kedveli. Prodrómoszt s a többi károgó varjut, akik csak arra lesnek, hogy valaki meggebedjen, és ők elzenghessék a panegiriszeiket. Nem szeretem ezeket a poétákat. Vannak másfajták. Náluknál érdekesebb versfaragók. Miféle költőkről beszélsz? Azokról, akik kint élnek a pusztákon. Nem ismerik a betűt, vagy csak egyetlen ember ismeri az egész törzsből. Agyagra írják, cseréppé égetik. Ott vannak az igazi költők, ülnek a tűz előtt, amit szárított rágyával töltenek fel, idegen barbár hangszer van a kezükben. Énekelnek másként, aki hallotta, nem kívánja soha többé Prodrómosz kántálását. Egy percig csend volt. Andronikos próbálta a kardot, a penge kezében különös zizegő hangot adott. Játszott vele, megint ő szólalt meg, a hangja tűnődő volt, egészen halk. Mondd, boldog leszel a mátkáddal? Atyám választotta számomra. A követek úgy mondták, hogy szép. Ha őket hallgatod, nincs sok különbség dicséretükben mennyegző és halott titor között. Édes testvér az Epitalamis és a Panegyris. Majdnem olyan, mint mi ketten, Manuel. Ezért jöttél, hogy ezt mondd nekem? Gúnyolódni akarsz éppen ma, amikor sok mindentől el kell búcsúznom? Hogyan mernélek gúnyolni, Manuel? Ki tudhatja, mi a fátum szándéka veled? Hát, ha le kell borulnom majd előtted, hogy megadjam a Szent Császárnak mindazt, ami az övé. Három testvér van előttem. Ha valamelyiknek fia születik, felnő, az is elém kerül. Miért beszélsz így velem? Tudom, hogy apád sokszor tartotta kezét fejeden. Alexios köhög, Andronikosznak sokat fáj a szíve. Izsák értelme nem fénylik, mint a nap. Mindnyájan tudjuk ezt, nem csak atyád. Fájdalmat okozol, Andronikosz. Kérlek, most hagyj magamra. Korán keltem, nem végeztem el az ájtatosságokat. A léleknek meg kell tisztulnia, mielőtt elindul a test. A császári gája a drómon várta az udvart, hogy Berta hajója elé induljanak. Bíborban született Konstantin törvénye megszabta mindenkinek helyét, így ebben a rendben léptek rá a hajóhídra a Komnenosz ház tagjai, a rokonok, nagyméltóságok, utánuk a többi udvari emberek. A család élén Iréné a császár második fiának, Andronikosznak hitvese állt, ő volt ma a ház első asszonya, akinek fogadnia kell a messzi világból érkezőt. Mindenki megcsodálhatta lépéseinek nyugodt gráciáját, fejedelmi alakját, melyet őseitől, a dukaszoktól örökölt, de ugyanennyi figyelem jutott a hercegnő köntösének is. Iréné szerette a nehéz színeket, a fakó aranyat, a sötétedő ezüstöt, a feketébe hajoló bíbort és kékeket. A színekhez különös vonzalom fűzte. Verseiben beszélt velük, ahogy beszélt a felhőkkel, virágokkal, régi istenekkel. Ő volt a hercegnők közül egyetlen betétársa Komnéna Annának, ketten szívós, hosszú küzdelmet folytattak egy-egy ünnepelt, vagy sokra tartott költőért, szofisták és írástudók vitték egyiktől másikig a híreket. A vőlegény nem így tervezte a találkozást. Egymaga, néhány evezőssel, könnyű csónakon akart nekivágni a Boszporusznak. Az udvari illem nem engedte meg, hogy egyedül menjen át a mennyasszony hajójára, hiszen másnap már egész Bizánc azt suttogná, hogy papi áldás nélkül töltötték az éjszakát. Így ő is végighalad az udvari méltóságok sorfalán, fogadnia kell a bókokat és szerencsekívánatokat, melyeknek már ismeri ősi, meg nem változtatható ritmusát. A szó elveszti értelmét felolva cikornyák, arabeszkek szövevényében, mint hímzésen a rajz. A drómon mesterevezősei belecsaptak a vízbe aranyos végű lapátjaikkal, a párák szétfoszlottak, kibukott a nap, és egyszerre minden olyan lett, mintha sűrű aranypor szállt volna az Istentől óvott városra. A hajó előtt jelzőcsónakok húztak el, a partszegélyeken várták jeleiket, mindenütt emberek színes, tarka csoportja állt, kendőt lobogtattak, virágos kapukat állítottak fel. A császári gája fedélzetén isteni rend szerint állt fel az udvar. Minden olyan volt, mint élőkép. Valóságos mása azoknak a hatalmas mozaik szőnyegeknek, melyek császárok s főrangúak vonulásával ékeskedve borítják el a paloták falát. Csak Manuel lépett ki a rendből. Nyugtalanul ment előre a hajó sárkány orrához, mely görbült csőréből okádni tudja a félelmetes tüzet. Hatalmas alakja előre hajlott, szeme átfogta a távolságot, mely egyre szűkebb lett a császári gája és a kisebb, de mozgékonyabb genovai hajó között. A szem Bertát kereste, a mátkát, akit néhány perc múlva talán már látni fog. Még messze voltak, a párákból ködösen emelkedett ki a világos színfoltok, ezüstpáncélok, tollak, sisakforgók, keresztformára kovácsolt kardmarkolatok. A görög kórus egészen halk volt. A szél áthajtotta a túlsó hajóról az ismeretlen, keményebb, egyhangon énekelt latin zsolosmák szavát. Csoportokban nők állnak, közöttük van valahol Berta. Nem merevednek meg hieratikus rendben, változtatják alakjukat. A hajós gazda lekiált az árbockosáról, kedvesen, mintha madárkához szólana. Én már látom őt, kisasszonyom. Ott áll a hajó orrában, olyan szép, mint egy tündér. Most befordulunk kicsit az árnyékba, már te is láthatod. Berta halálosan sápat volt. Meg kellett fogni szívét. Egyedül van, tehetetlennek érezte magát. Az új világ félelmesen közeledik feléje. A sárkánytorok felnyílik, elnyel mindenkit, a kísérőket, s őt magát is. Halkan suttogja a betanult görög üdvözlő mondatokat, melyekkel annyit kínlódott a hosszú út alatt. Mindez szédült, kavargó örvény. Szeme keres egy embert, aki megkapaszkodik a hajó orrában, előre hajlik, ráhajlik a sárkány csörre, igen, felemeli karját, arany és bíborban benne. A kéz integet. Már látszott az úszó templom, a Hágia Szophia kicsintett mása, élő, de mennyei fényességekbe burkolozott szereplőivel. Úsznak a fény oldalán, minden jószemű ember és asszony látja már őket, a mozaik fény ragyogó világosságában ott ül aranybaldahinja alatt Iréné hercegnő, palástjának tompa színe megtöri a nap ragyogását, köntöse a többi mellett szokatlanul sötéten hat. Berta odafordul a görög kamaráshoz. Mondd, uram, gyászoló-e vagy apáca, aki ott ül, akit körülvesznek a többiek? A férfi szem riadtan szaladt át a német kísérők során. Hangja olyan, mintha ördögöt vagy varázslatot űzne el. Jaj, miért mondod, úrnő, hogy apáca vagy gyászoló? Nem gondolsz-e a rontásra, melyet felidézhetsz? Nem gyászol és nem vette magára az úrköntösét. Ő a legkegyelmesebb és legnemesebb hercegasszony. Iréné ő bíborban született Andronikosznak, a te legkisebb sógorodnak asszonya. Ő ma első a Szent Palotában az asszonyok között. Köpenye sötét bársony, ezt a színt csak ő viselheti. Percnyi csend lett. A bizánciak egybe húzódtak. Elég volt egy szembillanás, néhány agályos kipróbált mozdulat, egy szó, mely kezdete lehet be nem fejezett mondatnak. Rossz jel volt az első szó, amit kiejtett a mátka. Az udvarmester meghajtotta fejét, keresztet vetett görög ritusz szerint, hogy elűzze az árbócfán leselkedő gonoszakat. A tűz egyszerre kilobbant a császári gája előre meredő sárkánytorkából. Nappal volt, így kevésbé ragyogott, mintha éjszaka szelte volna át a gája a vizet. De így is szép volt, amint majdnem egy nyíl lövésnyire előre lövelt, először a középső, aztán a két szélső száj is előokátta a tűzpatakokat. A vörös fény végig sisterget a tengeren. Mintha fel akarná gyújtani a vizet, küszködött az egymásra torlódó habokkal, beleharapott a tengerbe, míg vöröses tajtékkal alá nem merült. Ez volt az utolérhetetlen, félelmes titok, a görög tűz titka, melynek kulcsát soha barbár nem tudhatja meg. Nem tudhatja, miként fújtatják ki a titokzatos csövekből, ki a boszorkánymester, aki egybekeveri az elemeket, mi adja hatalmas lendületét, s hogyan birkózhat a vízzel, miért nem véd ellene nedvesség, félelmes láng, mar, éget, felperzsel, mint a pokolbéliek kénköve. De Berta csak Manuelt látta, aki fent állt a tűzpatakok fölött. Köntösének színei, a hímzések s aranyékszerek elolvadtak a napsütésben. Csak haját látta, a barna arcot, csillogó szemet, mozdulatának különös ritmusát, az alakot, amint ott áll, páncél és sisak nélkül a hajó orrán, letépi kezéről bíborral szegett kesztyűjét, már látja vonásait. Meglendül a kesztyű, integet vele. Manuel nevet. Lassan elapad a tűz, a hajó gyomrába rejtőző mester elzárta már a csapokat. Ha harcban lennének, most kezdene csak hozzá a munkához, amikor már fát érhetnének a szétlövelő vérvörös villámok. Látják egymást egészen közelről. Ahogy a napfény rásüt, látszik, hogy nincs Berta arcán festék. Haja sejmesen, szalmásan szőke, szeme kék, alakja magas, de kicsit merev, nem oly sikamlós, mozgékony, mint a bizánci asszonyok teste, kisé szoborszerű, az egyszerűbb köntösben is, nehéz vertaranylánc esik alá a mellén, hatalmas gyűrű kezén. Kicsit vaskos, kiáltó, ünnepnapos. Odahaza bizonnyal nem szokta hordani. Sulzbachban egyszerű emberek élnek. A vár talán csak azóta lát fényes napokat, amióta a házból választott asszonyt a nyugat császára. Látják Bertát, amint mosolyog, lesüti szemét, arcát elönti a vér, tiszta és üde az arc, bár kissé megégette a nap forró úton. Nincs festék, ami elkendőzze, hófehérré barázsolja a bőr apró hibáit, a felbukkanó szeplőket. Int felé. Szívszorongató volt az utolsó pillanat, amikor még csak foltok gomolyogtak előtte, nem látott semmit, csak asszonyalakokat, amint egymásba kapaszkodnak. Még nem látta Bertát, nem tudta, vajon nem csaltak-e a kegyes leírások, követek szája, amikor magasztalták Berta szépségét. Mánuel előrehajolt, várta, hogy feltisztuljon a köd, rásüssön a nap, a fények elűzzék az árnyékokat. Berta arca szelíd, szőke, merev, szűzies. Ennyit lát párák és kötfoltok között. A genuai gája és az aranyfaforgású bizánci drómon megállt egymás mellett, a lomha vízen nem paskoltak az evezők. Mint mikor ütközetben megcsákjáznák egy hajót, úgy kapták el a görög tengerészek horgas rudakkal a gája peremét. Perc alatt hidat fektettek keresztbe, bíbor szőnyegeket vetettek rá, száz szolgakés segített, míg magán a hajón egy percre sem bomlott fel az égi rend. A szertartás úgy kívánta, hogy eunokok égi kórusa között induljon el három fő méltóság, akiknek rangja valamivel alább való, mint a ház hercegeié. Ők üdvözöljék az érkezőt, átkísérjék a drómonra a fehér baldahin alatt, amit előttük visznek az eunokok. De Mánuel felbontotta a rendet, nem tudta fékezni magát. Ő volt az egyetlen, aki kivált a mozdulatlan mozaik világból, egyet lendült, elérte az ingatag hajóhidacska szélét, még akkor, amikor azt a másik végén nem szorította le semmiféle kötél, átugrott a bizonytalan párkányon, minden mozdulata erő és grácia volt, helyre simította maga után úszó sokredős köpenyét. A köntös, arc, szakál bizánci volt, olyan, mint a mozaikok szentjeié, vonásaiba mozdulatainak szépségében hordta Rómát, mely titokzatos, új életre kelt a Hellespontus ölén, ám lényegében változatlan maradt. De ő maga, az élő ember sokrétű, majdnem nyugati volt. Fegyvert hordott, hosszú egyenes pengét, a kart követte az ugrásban. Lovag volt, féltérdre ereszkedett, kesztyűs kezébe fogta Berta kezét, ajkához emelte, ahogy látta az őrség nyugati grófjainál. Hajlása, térdelése, bókja, köszönése galt tanítómestere vallott, s mégis a mozdulat s a ritmus kecsesebb, táncszerűbb volt annál, mint sem, hogy megismételhette volna Teuton lovag. Erre az üdvözlésre nem volt senki sem elkészülve, sem Berta, sem a vele jött kíséret, de a görög szertartásmester sem. Berta megriadt, emlékeznie kellett a szépen betanult görög üdvözlő mondatokra, melyeket a császári gája fedélzetén illő távolságban kellett volna elmondania. És most megszólalt latinul Mánuel, lágyan, különös édességgel, szavát értette is nem is az, aki otthon Sulzbachban káplántól tanulta a deák szót. Mánuel még mindig térdel előtte. Látja mosolygó, sötét szemét, melyből mintha cseppnyi gúnyi sugároznék. Bíborban született herceg tekintete, aki leereszkedik a latinokhoz, ezért nyelvükön beszél, mert ő az erősebb, utánozza nehézkes, eretnek rítusokat. Urnöm, boldog lennék, ha a város, mely otthonod lesz, büszkélkedhetnék azzal, hogy te leszel legszerencsésebb asszonya. Köszönöm, uram, szavad! Köszönöm jóságodat, melynek jelével mindenütt találkoztunk utunk alatt. Az út nagyon fárasztó lehetett. Konstantinopolisban csak a nép szeretete fog fárasztani. Mint leendő uramra úgy tekintek rád. Kérlek, segíts abban, hogy ne hibázzak túl sokat. Te csinálod, úrnőm, a törvényt. Kérésed és szót parancs. Atyám boldog lesz, ha úgy üdvözölhet, mint leányát. Jóságot több, mint amennyit megérdemlek. A szavak szépségében nem tudlak követni, uram. Kérlek, kegyelmet terjeszt ki a lovagokra, akik hazámból jöttek velem. Krisztus szava egy volt, úrnőm. Mi mindnyájan benne hiszünk. Miért ne lehetnénk testvérek-e lovagokkal, ha nyelvünk, srítusunk szerint ők idegenik is még? A birodalom mindenkor széles hajléka volt minden népnek. Lovagjaid otthon találnak a régi császárok törvénye szerint. Csodálom, uram, szabad könnyedségét. Nem tudtam, hogy latinul beszélhetek veled. Ha szólhatnál a nyugati frankok nyelvén, azt is beszélem. Sok mindent tudsz, uram. Bár elfelejthetnék mindent, hogy csak a te szabad érthessem. Süket és néma lennék, ha te feloldozhatnád bennem a hallgatást. Csak azt mondhatom, hogy alázatos asszonyod leszek. Bizáncban úrnő leszel. Bizánc úrnője? Hogyan érted ezt, uram? Rangban csak a bíborban született hercegnők előznek meg, és bátyám asszonyai. Mindezt talán megtanultad az úton. Minden lépést tanulnom kellett. Védelmem alatt állsz, mondtam, hogy szabad a törvény. Mintha otthon hallanám a legjobb lovagot. Úgy hitted, oly országban mégy, ahol nem ismerik a lovagi törvényeket? Más nyelven beszéltek, uram, más nyelven mondjátok az úrasztalánál a misét. Az udvari káplán feltűnt a háttérből. Kitárta két kezét, Berta ránézett, elakadt szájában a szó. Mit vétett az úrnő, kegyes atyám? Legnemesebb úr, én sokáig éltem közöttetek. Tudom, az úrnőnek még sokat kell tanulnia. Addig beszéljen keveset. Ne vegye szájára a hitnek szavait, melyeket ma még kettészel a szakadék. Félsz attól, hogy szava nem illik bele az ünnepbe? Az úrnő hitbéli kérdésekről beszélt. Ez nem lehet az ő feladata. Ezért akasztottam meg szavát. Az úrnőnek ma nem lehet más szava, mint a köszönés. A világ pompájáért kell hálát mondania, előtted és az udvar előtt. Nem érted-e, atyám, hogy én egyedül jöttem át, én is megszegtem a szokást. Nincs velem senki, aki hallhatja, amit én mondok az úrnőnek. Latinul beszélek veled, pedig az udvari rend szerint tolmács szava kellene, hogy érthessem szabad. Miért félsz tőlem? Amikor itt éltem, kegyes úr, úgy tanultam, hogy a szó Bizánc legfélelmesebb fegyvere. Mindenről beszélünk később, atyám. Kérlek, nyugtasd meg az úrnőt, ha velem beszél, nem fenyegetheti veszély. Hárman álltak, nekiszorulva kissé a hajó korlátjának, csak a mozdulatokat láthatták, a szemek csak Manuel térthajtását követték, a lovagi köszöntést, az úrnő keze mozdulatát, a pap közeledését, kitárt két karját. A mozdulatlan mozaik képben csak a szemek éltek, a tekintet követett, lejegyzett s megbírált. Manuel talán vétett az ősi rend szerint, de bölcs volt, mert barbárok szavával, nyelvükön beszélt. A nagy lakoma előtt a kancellária egy kis szobájába kérette Kamarétosz János, a kövér Epikureus pecsétör, Axuhot, a hadsereg nagy domestikusát. Az udvar két hatalmassága volt, háború és béke művészei. Így féltek egymástól, gyűlölték is talán egymást, s mégis összetartoztak a birodalom titokzatos törvénye szerint. Axuk megvetette a betűt, félt tőle, élt vele, ha kellett, de lelkében s ösztöneiben átengedte az alantas szolgáknak, heréteknek. János papírtekercsekkel sáncolt el hosszú, keskeny asztalánál magát, e pergamens szagú világ volt valódi birodalma, melyben halálos biztonsággal ismerte ki magát. A szolga bort és hideg vizet hozott, mindketten töltöttek, kevés bort, sok vizet, ittak, mielőtt elkezdődött beszélgetésük. Az illem úgy kívánta volna, hogy előbb ájtatos, hosszú mondatokat váltsanak, kikérdezzék egymást az egészség csalfa változásairól. De az idő rövid volt, öltözniük kellett, magukra venni a nehéz, aranyszálas díszruhákat, végig szenvedni egy estét, amikor az aranyszarban megáll a forró levegő. János kezdte a beszédet. Nézd el nekem, nagy úr, hogy ide fárasztottalak, szokás és illendőség ellenére. Nézd el nekem, s bocsáss meg, de én a te segítségedet kérem. Te vagy az úr a palotában, én csak a harcosok között. Bizáncban s a palotában miben segíthetnék én neked, uram? Egy ifjú lelke nagy és különös birodalom. Ki mondhatná, hogy ismeri rejtekeit? Manuel lelkéről akarsz velem beszélni? Róla és a császár szándékáról. A császár szándéka titkos, ha csak neked mondja el. Ha mégis valamit közölni kívánsz belőle, alázattal hallgatom. Ott voltál, amikor Manuel átment a latinok hajójára. Hallottam, hogy ti szégyent emlegettetek. Az udvar megneheztelt Manuelre, mert bétett Konstantinos rendje ellen. Egyedül ment át a latin hajóra, holott a menyasszonynak kellett volna először átjönnie mi hozzánk a baldahin alatt. Én nem sokat értek ehhez. Ez a heréltek művészete. Mit segíthetek ebben? Ebben nem. Manuel heves volt, megszegte az illemet. Ám fiatalságának botlása mindenképpen szerencsés volt a latinok miatt. Az első lovas legény már elvágtatott a septében írt követjelentéssel, lelkendező szavakkal vitte Manuel üdvözlésének hírét a németek királyához. 50 szoliduszomba került, hogy megkapjam a levél szövegét. Nem károsztatod Manuelt? Akkor hol van a baj? A szebasztokrátor nem úgy ment át a hajóra, mintha ezzel elvégezni az előírt szertartást. Nem. Manuel örült. Te is nézted az arcát. Ragyogott, amikor meglátta a mátkát, látta, hogy szép, sudár leányzó. Kipirult, szeme ragyogott, mintha legény menne kedveséhez, akit sokáig nem láthatott. Az ifjú herceg ma reggel nem törődött a birodalommal. Saját maga vette kezébe az életvonalát. Mit akar a mátkával Johannes császár? Szándékát inkább csak sejteni lehet, de ezt azért elég biztosan. Gyarló elmémmel úgy hiszem, hogy mindenképpen fékezni kell Manuel indulatát. Te is ismered, uram, a házassági kötés nyílt pontjait, de van néhány bizalmasabb szó, melyet nem foglaltak írásba. Ezeket csak a császár, két követ, s az én igénytelen elmém tudhatja. Manuel csak akkor teheti hitvesévé Bertát, ha a szóban őrzött pontok valamennyie beteljesedett. Normannokra gondolsz? Most nem, elsősorban nem. A felséges császár nem akarja, hogy Konrád kelet felé fordítsa tekintetét. Pannoniára? Bölcs vagy, uram. Kaló Johannes nem tűri, hogy itt összeütközhessenek a két birodalom érdekei. Én készítem elő a magyarok elleni hadjáratot, de miért késleltetné ez Manuel és Berta között az elhálást? Mindaddig visszaküldhetjük Bertát sógorához, míg nem nyílt ki előttük a nászszoba. A kegyes ifjú hercegnő túsz a mi kezünkben, hogy Konrád ne szegje meg a feltételeket. Hány száj beszélhet? Konrád, Nikefor Patricius, Albert kölni kanonok és én. Manuel nem tudja? Nem. Itt kérem segítséged, uram. Mi mindnyájan csak az ünneprendjével törődtünk. Úgy hittük, hogy a szebasztokrátor is csak erre gondol. Örül, ha majd elmúlik a fáradtságos szertartás, élvezheti újból ifjúsága könnyed örömeit. Átkíséri mátkáját Günekeimba, szokás szerint ajándékot küld, érdeklődik, hogy léte felől. És így marad minden, míg nem mennek teljesedésbe a feltételek. De most sok mindent másként látok. Mi lesz, ha Manuel nem tudja fékezni vágyát? Ő maga rááll a latinok útjára, erősíti kívánságaikat, sürgeti a menyegzőt, vagy bemegy egyszerűen az asszonyszárnyba, érvényesíti a házasságot, elhál Bertával. Mi lesz akkor a császár terveivel? Én nem állíthatom oda a testőröket, hogy örködjenek az ifjú asszony erénye fölött. Mit tehetek? Ennyit tudok én is. Ezért nem fárasztottalak volna ide, uram. A császár hadban van. Ő maga ezért nem tudott eljönni az ünnepségre. Úgy hallom, az antihógiai herceg keményebb ellenség, mint gondolnátok. Északon megnőnek Mohamed árnyékai. Ez a mi dolgunk, János. A ti dolgotok persze, de jó lenne mégis, ha a császár nem volna egyedül. Hallom, sokszor fáradt. Illendő, hogy mindegyik fia megossza vele a tábori életet. Három fiú ott van nála. Alexios sokat köhög, Andronikos szívét fájlalja. Izsák úr elméje nem ragyog úgy, mint a többieké. Azt akarod, hogy Manuel is apjához érkezzék? Mielőtt megtörténhetik az elhálás. A császár szava parancs. Mondhatod, hogy az ifjú szebasztokrátort látni kívánják a katonák. Úgy gondoltam, hogy a szerencse forgandó, minden sereg szerencséje. A császár négy fia közül legalább egy legyen mindig idehaza. Cserélt fel őket. Küld haza Andronikoszt és Izsákot. De sietni kell. Ma este kell megmondanod Mánuelnek, hogy helye kint van a hadseregnél. És mi lesz az úrnővel? Tanulni fog, készül majd névadásának ünnepére. A Günekeion szárnyai alá veszi, várni fog. És Mánuel, gondolod, hogy hallgat szavamra? Apja szavára, a vér szavára. Asszony helyett néha kalandokra, vitéz életre is sóvároghat. Meddig maradjon kint a táborban? Még visszajön a császár, ha rendezte Antiochia ügyeit. Utána jön a nyugati hadjárat. Ez a próba. Igen, két évig minden esetre késleltetnünk el az elhálást. Lehet, hogy több is lesz. Két tél és három tavasz. Addig mi lesz Mánuellel? Utánozza Andronikoszt, aki mellett 12 éves kora óta nem maradhat érintetlenül hajadon. Ma nem ez a gondom. Ma meg akarom akadályozni, hogy Mánuel szerelmes lendületében konszumálja a házasságot. Ez a birodalom érdeke. Arra kérsz, ma beszéljek vele az ünnep után? Még éjjel írnék a császárnak. Mindezt megírom a te kegyes jóságodat, bölcs megértésedet, kiváló szolgálataidat is. De még ma kell. Mánuel 20 esztendős, ha őt tartom a legkülönbnek mind a négy bíborban született között, mégiscsak félig férfi, félig gyermek. Apja is tudja, hogy ő a legkiválóbb. Sok gondja is van emiatt. Félti. Tegye meg őt a seregek urának. A dicsőség édes méreg, aki megkóstolja, nem tud betelni vele. Nehéz szerepez János. Negyedik herceg. Ha győz, félnek tőle, hogy kinyújtja kezét a diadém után. Ha veszít, keresztet tesznek neve fölé. De ez a császár dolga. Én beszélek ma este a szebasztokrátorral. Mihelyt vége van az ünnepségnek, és nyugovóra térhetünk. A tánc a nagy palota teremben kezdődött. Az oszlopokat aranylapocskák, tarkakövű berakások ékesítették, ha meggyújtották a 100 olajlámpát, megelevenedett a hallgató háttér, előléptek, életre keltek a mozaikok. A terem épp úgy benne élt a birodalom szerkezetében, mint a trónterem, melynek a magasságokból lehulló aranydrapériái, a trón körül ört álló, fejét mozgató, bömbölő két arany oroszlánja, és száz más csodája megfélemlíti a barbárokat, akik áhítatos tisztelettel nézik a trón fölött függő jelképet, a gyöngyökkel kirakott császári koronát, mely egy gomnyomásra leereszkedhetik. A palota az ünnepségekre levetette a komorságot, a bazilita barátok visszahúzódtak kápolnáikba, a gyontatókat nem keresték fel a hercegnők. Még mindig szigorú volt az erkölcs, bár már valamelyest engedett abból a rideg, kolostori rendből, amelyet Alexiosz császár anyja kényszerített rá egykoron a Szent Palotára, ahonnan ki akarta füstölni a vásott, parázna Zoénak bűnös, illatos emlékeit. A palota erkölcsös hajlék lett, melyben imádság és munka közt teltek el az órák, az ünnepeket szigorú rend szabályozta, melyet a császári család egyik tagja sem hághatott át. Mióta Iréné meghalt, lassan lazultak az eresztékek, János császár ritkán volt Bizáncban, nem sokat törődött az udvari élettel. A hercegnők felnőttek, a kormányzók közül néhányan itáliai földről hoztak magukkal feleséget. Az élet gondtalanabb lett, a birodalom csak a távoli végeken állt háborúban. Az adókat rendesen fizették a parasztok, a Komnenoszok palotája évről évre bővült, s ma már Dalasszéna Anna talán elszörnyedve szaladna ki a palotából, megint emlegethetné Szodomát és Gomorrát. A Szent Palota, a régi, csodálatos székhely, mely maga is templom egészében, bármennyiszer is bemocskolták vérrel a hosszú századok alatt, szertartás, kőbe merevedett, márványba faragott törvény, mely felett az ősök szigorú szelleme őrködik. A Komnenoszok lazítani akartak a szabályon, élni próbáltak, ahogy megszokták vidéki kastélyaikban. Így átjöttek a Blahernész palotába, mely fényben s káprázatban túltett a Szent Palotán, de mégis személyesebb, újabb volt, hatalmas nagy szobák nyíltak egymásba, nem sínlette a tüdő a vastag falak nedves salétromos gőzölgését. Mindent áthatott a tenger friss lehelete, a kertekből feltörő virágszagok. Itt éltek a komnenoszok, lazítva hajszálnyira, napról napra a szigorú erkölcsöt, melyre ma már talán csak egyedül az öreg Anna Komnena vigyáz. Az aranyteremben megnyílt a tánc. Berta ott ült a faragott székében, alacsonyabban, mint a hercegnők, még sarujának sarka nem lehetett bíborvörös, de már ott ült azon a helyen, melyet a császári család számára kerítettek el, az akantusz levelekkel díszített márványoszlopok. A zenészek rejtett lodzsákban ültek, csak hangszerei különös édes zenéje áramlott át, mintha a falak is megszűrték volna a hangot. Finom, átható volt a hang, mely ugyanúgy jelképezte az isteni harmóniát, mint maga a birodalom. A füzértánc lassú, imbolygó körmozgás volt. Nehéz palástokban, égkövekkel ékesített köntösben, szűk sarukban, mint egy utánozva a templomi szertartás merevségét, a birodalom lassú, fenséges ritmusát, melyet nem bonthat meg semmiféle távoli barbárszokás. A csillogó, nehéz aranyszövetek lassan kígyóztak, árnyak s fények játéka tarkította esésüket. Állami aktus volt a birodalom legfőbb nemességének vonulása, alkalom arra, hogy mindegyikük külön-külön bemutathassa díszruháinak felbecsülhetetlen szépségét. A körtánc szereplői beleolvadtak a vendégseregbe. Előkerültek a festékes ládikák, a szolgálólányok finom kendőkkel letörölték az izzadság nyomát. Ez volt az ernyedés áldott pillanata, a feszültségek feloldottak, halk szavak reppentek el, arany s ezüst poharak csendültek össze, kacagás verte fel egy percre a termet, egy herceg kisasszony, valaki a ház fiatalabb tagjaiból, virágot vett ki a hatalmas vázákból, ajkához hajlította, s aztán eldobta a palota ifjú nemesei felé. Berta fáradt volt. Még mindig érezte a tenger himbáló ritmusát, az utolsó napok émeigése kiújult, ismeretlen ételek s italok rendje zavarta meg, minden pillanat újabb s újabb feszültségeket hozott. Fáradt volt, ám mégis mereven, egyenesen kellett tartania a derekát, a homlokát átfogó aranyabroncs mögött érezte a vér fájdalmas lüktetését. A fullasztó melegben túlsúlyos volt a nehéz, aranyszálakkal hímzett díszpalást, sógorának ajándéka, amely többet ér, mint a hatalmas birtokok a birodalom keleti grófságaiban. Csak vége lenne már, úgy vágyódott valami pihenés, megnyugvás, cseppnyi elernyedés után. Mindig így lesz. Az örök ünnepi rend, a szertartások végtelen árja, minden jelkép, s mindennek értelme, sok titkos, egymásba fonódó értelme van. Feltekintett a magasságba. Kis elrejtett páholy volt, talán a karvezető helye. Különös szatírfej kandikált ki belőle, őszes már, kevéssé gondozott szakállal, csúfondáros szemű közrendű ember, mert fejét nem díszítette semmiféle abroncs vagy korona. Mintha lenyűgözte volna egy különös átható tekintet, mely szétszóródik a termen, s akkor látta, hogy körös körül minden sarokból vigyáznak rá. Az idegen most meglendíti kezét, mintha rácsapna a világra. A terem széléről előjönnek a szolgák, hosszú rudakra erősített kampókkal oltogatni kezdik az olajlámpákat. Sötét lesz a teremben, a beavatottak tudják csak a különös játékokát. A németek nyugtalanul tekintenek egymásra, kezük ügyébe teszik a fegyverüket. De körös körül megsokasodik a vidámság, a homály feloldja az ünnepélyes rendet, halk nevetés cikázik végig, a zene elhallgat, hogy aztán, mint egy varázsütésre, erősebben intonáljon, s most feltűnik a terem négy ajtajánál egy-egy lobogó fáklyás ifjú lány. Berta szeme újból feltéved a magasságba. A szatír fej előre nyúlik, kezével megadja a jelt. Színes fényű fáklyákkal rövid, kitonos figurák vonulnak be a terembe, végig kígyóznak, s utána elhelyezkednek mindegyik egy-egy oszlop tövénél. A fáklya fénye megvilágítja a medúza arcba torzult oszlopfőt. A zene hangjait emberhang erősíti fel. A láthatatlan kórus ott rejtőzik a fal mögött meghúzódó lodzsákban, a titokzatos karmester onnan követi a játék ritmusát. A fáklyák megbontják a homályt, megint fényes a terem, de ez a fény nyugtalan, vöröses, rebbenő. Leányok vonulnak be, fejükön antik amfóra. Karjuk felnyúlik hozzá, oly kecsesek, ritmikusak, mint elhagyott attikai templomok homlokzatának domborművei. A leányok veszik át a kórus szavát, szavuk az ősi himnusz, tisztán, görögül. Minden verssor az alkalmat dicséri, nász s örömhangjával telíti a termet, bőséget, termést, megáldást intonál. A zene elhallgat. Csak szavuk cseng fölényesen és ritmikusan. A kórus feltámad az ősi szóban, a fiatal csodálatos arcok megbódulnak Hellász emlékétől, versük mézédesen skandálja az ősök felejthetetlen szavát. A szatír fej előre nyúlik, Prodromosz a költő némán mondja velük a himnuszt, éjszakáinak munkáját, mely most testet ölt, elmossa a másfél ezred évet, mely elválasztja egymástól Periklész s Kaló Johannes korszakát. Lassú táncba kezdenek az amfóra vivők, mintha megmozdulna a relief. A leányok most mennek a panateniák körmenetére. Testük vonala ég felé nyúló könyörgésé formálódik, áttetsző liliomok, amint megtárulnak a végtelenség felé. Így akarja Prodromos, aki ebben a pillanatban él, hiszi azt, hogy újból életre támadt az ősi körmenet. Megadja a jelt. Mintha tűzszoszát lóbálná meg, mintha valamelyik sarokban pajzán isten leselkednék, hogy megzavarja az ájtatosok rendjét, városba beszabadult édes, vásott és korhe isten, aki még bódult a mezők forróságától, testében ébrednek a kipihent szerelmek, vérében füvek és virágok aromája kering. Így jő a fiatal isten mesztelen lábbal, ezüst színű kitomban, könnyű lanttal, melyet végig penget. Egyetlen fájdalmas jajdulással hallgat el a húr, s most táncolni kezd. A kórus megbomlik, csodás, játékos ellenség került a lányok közé, mindenki menekülni igyekszik, de csak a kórus felel rá nyugtató antifonát, a verszakaszok egymásba ölelkeznek, egyszerre korbácsolják a vért, s nyugtatják a szerelmes lendületet. Az ezüst kitona szereplő ott táncol a fáklya fényben, az aranyterem közepén. Lába mesztelen, csak sarkát színesíti bíborfesték. Az udvar felmorajlik, mintha szél szaladna szét közöttük, úgy hajladoznak, az idősebbek eltakarják szemüket, az asszonyok fájtlukat igazgatják, a fiatalok szeme felragyog, csupa vágy. Teodóra. Teodóra, János császár legnagyobbik unokája, Andronikosz leánya az, aki a kóboristen maszkjában táncol. Gyermek, s mégis kivirult leány. Minden mozdulata más és más. Ő a fiú. Dionysos meglesi, s kicsúfolja az akszatírokat, akik megbújnak a sűrűségben, hogy kialudják borbálmorukat. Ő az isten, az ijedős, akit meglep az este, riasztanak a halk neszek, kóbordarás zümmögése. Ő a titokzatos hermafrodita, vagy talán maga Narcissus, aki önfele csodálattal a csobogó tükörbe tekint. Megmozdul, ez a tánc. A lépés kiszabadult békjójából, végig suhan a márványlapon, eloldódik a földtől, megkóstolja a másik elemet, a levegőt. Szép és pogány a mozdulat, a szakállas papok összerezzennek. Ez a régi világ, mely eltörülhetetlenül ott él és erjed a hívő lélek parazsa alatt. Hellász fényes árnyéka ott él a lélek alatt, nincs benne semmi az alázatból és jámborságból, aki így táncol, az nem tudja megtartóztatni magát. A német grófok mozdulatlanul ülnek. Berta már nem nézi Prodromosznak magasból előre nyúló különös szatírfejét, ő is a táncost látja, mint bíbor vörösre festett sarkával elsuhan. Tudja róla, hogy egy a kegyelemben lévők közül, apja bíborban született, s most úgy táncol, mint régi pogány istenlány rövid kitonyában. Pásztor vagy isten, ott tanyázik a görög hegyek alatt. A tánc szökellő mozdulatokkal, elernyedésekkel tarkáz, a pihenő pillanatában erősödik a lányok kórusa, szól a himnikus hang, melynek ritmusát megérzik, s megértik a görögök, hangok, melyeknek értelmét nem foghatja fel sem Bertának, sem a grófoknak füle. Berta szeme keresi a szebasztokrátor karszékét. Hol van most Manuel? Az előbb látta még a palota terem hatalmas távolságaiban, amint feltűnt alakja, óriás volt aranypalástjában, olajzöld arcával, ahogy ráestek a fáklyák. Előre hajolt, ám most nincs a helyén. Néhány lépést tesz előre, feloldódott a szertartásos rend, a táncot közelebbről nézik az udvari méltóságok, így nézheti Manuel, mert a baldahínos karosszékből nem láthat a terem közepére. Egymásba kapaszkodó árnyékokat vet az oldalról előre eső lámpafény. Teodóra még táncol, de lehet, hogy fáradt kissé, lankadtabb. Érezni ritmusán, hogy nem olyan riadtak vakmerőek szökkelései, Tűrszosza nem lendül előre, a borostyánkoszorú engedelmesebben pihen homlokán. A szem felnéz Prodromosra. A költő egy pillanatra kinyújtja kezét. Mintha pihenőt parancsolt volna. Egyszerre minden elcsendesedik, mintha elpislannának a mécsek, most vetnék utolsó sugarukat. És akkor újból megadja a jelt az utolsó strófára. Ez a paroxizmus szava. Mintha egybeszedné a megmaradt erőt, végig lüktet az újra éledő ritmus, fellángol a karének s a tánc. Az ifjú isten mosolyog, játszik a térrel, lendül a bot, a kórus most ér a himnusz végéhez, a leányok leemelik korsóikat. Teodóra magasba lendül, ám amint visszasuhan a földre, megcsúszik, a láb szerencsétlenül a test alá kerül, jajszavát elnyeli a kórus, sikolya átüti a termet, érpattant meg, talán a tűzosz szúrta át. A bíborsarok megnő, a lábszáron végigpatagzik a vér. A kórus szava kialszik, már úgy is az utolsó hangok voltak ezek, az utolsó lendület, most kell elaludniuk a fáklyáknak, hogy a pislogó mécsek félhomályában kivonulhassanak. Prodromos már intene is, de most egybekavarodott minden. A csodálatos pillangó ott hever a földön, eltörött lábbal, csontja valahol átszakíthatta a bőrt. Az orvosokat nem hívják meg ezekre az ünnepségekre, melyen csak az udvari nemességnek van helye. Egy perc alatt helyreáll a rend, kigyúlnak az olajlámpák, eltűnik a kórus, s most egyszerre ott van a törött lábú leány fölé hajolva az aranypalástos Manuel. Az udvarnál mindenki tudja, hogy orvoslás a szenvedélye. Napjai gyakran tölti a Pantokrator kolostorában, a kórház híres sebészei között. De mindez csak az ifjú múló szeszélye, melynek valami hadjáratban talán egyszer használt veheti, hiszen a háború esélyeit nem tudja kiszámítani senki sem. De itt az udvarnál a bíborban született majdnem olyan szent személyű, mint maga a császár. Kezével nem végezhet munkát, nem érhet vérző sebhez soha. Ám most Manuel Teodóra felé hajlik, két szolga sima asztaldeszkát hoz, a férfi átöleli a karcsú, ezüstkitomba bújtatott derekat, a lány karjával átöleli, és összeszorítva fogács, még könnyes szemmel a fájdalomtól, reámosolyog Manuelre. Reávet egy könnyű köpenyt a gyönyörű szenvedő kis testre, egy pillanat múlva mindannyian, Manuel, Teodóra, a hordozók eltűnnek az oldalszárnyon, a kórusok újra énekbe kezdenek, a rend megint birtokába veszi a márványpalotát. Vége a szolgák kis szobájába érnek. Manuel puha rongyal mossa le a sebet, lécet burkolnak be gyolcsba, hozzáillesztik az eltörött lábszárat. A szolgák kimennek, most csak ketten vannak, Teodóra és Manuel. A leány, fivérének lánya, úgy nőtt fel mellette észrevétlen, így szökkent virágba, ez a tánc s ez a zuhanás kellett, hogy szépségét észrevegye. Most egészen közel van hozzá, érzi testének különös illatát. Érzi magát a testet, melynek csodálatos szökkeléseit, sejmességét, gráciáját megcsodálhatta néhány perccel ezelőtt. Talán csendesedik valamit a fájdalom. A könnyek elapadnak. Teodóra most kezével végig simogatja Manuel elborzolódott haját, mely kicsapott a szoros aranyabroncs alól. Manuel felnéz rá, két kar összefogja, és most valami édes és fájdalmas is történik. Teodóra magához, szorosan magához húzza fejét. A kitonsejme lehelet könnyű, érzi mellének ívelését, fejét egy pillanatra odafekteti a két kis halom közé. Teodóra felette van, lenéz rá. Kint hallani a siető, deszkákat cipelő szolgák zaját. Egy pillanat, s festett forró kis ajka Manuel szájára tapad. Irénének, az anyának át kellett kerülnie az asszony szárnyról, melynek trónusán ült, egy fokkal magasabban, mint vendégei, s Berta az idegen. Már itt van a kis szobában sebesült leányánál, látja, mint bíborban született kirurgus szelidem egybefogja a széttört lábat, s vigyázva úgy, ahogy hatalmas keze csak tudja, a körülpólyázott deszklapra ráfekteti. Iréné jóval idősebb sógoránál, hisz Teodóra már közel 15 esztendős. Gyerek számba vette, hozzá is belopózott az udvar surrogása, amely lépte nyoma megrótta a császárt, hogy különösképp kedveli legutolsó, legkisebbik fiát. Mindez féltés, megvetés, lenézés keveréke volt. Idegen volt eddig az ifjú sógort tőle, aki könyveknél jobban szerette a vágtató lovat, a röppenő nyilvesszőt, a lándzsák lovagi játékát. Mindez összekeveredett benne. Az anya látta, hogy van valaki, aki óvatos kézzel szeliden a sebesült fölé hajlik. Látta Manuelt, amint ott térdel a deszkalap fölött. Elegyengeti a karcsú lábszárat, a léchez hozzászíjazza. Iréné az udvar első asszonya volt, mindenkinél jobban ismerte az illemet. Tudta, Manuel 1000 tiltást parancsot szegett meg, amikor mátkasága ünnepén elhagyta a számára rendelt ünnepi széket, s alantas rangú kirurgus módjára megsegítette a szenvedőt. Köszönöm, testvér, mondta azzal a szóval, melyet sohasem használt ezelőtt. Testvért mondott, őszintén s oly melegséggel, mely még sokáig csengett Manuel fülében, míg visszament az ünnepségre, hogy messzi országból jött menyasszonya ne legyen egészen egyedül.